Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. A 89. Zsoltár első versszakát énekeljük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Foglaljuk el a helyünket, és a 331. dicséretünk első és második versszakait énekeljük a 32. Zsoltár dallamára, tehát a 331-es számú énekünk első-második verseit énekeljük. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng e kiáltás előtte, utána.
Thank you.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Isten igéjét virágvasárnapon Máté evangélium a 21. fejezetéből olvasom az első 19 verset. Tehát Máté evangéliuma 21. fejezetének az első 19 versét olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé, és hirtelen elszáradt a fügefa. Isten tegye áldottá az ő igéjét, a mi életünkbe, a mi szívünkbe, a mi cselekedetünkbe. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Hálásan köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztusban emberré lettél, és virágvasárnap bevonultál Jeruzsálembe. Köszönjük neked, Urunk, azoknak az embereknek a bizonyságtételét, akik hangosan kiáltottak, hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna, dicsőség a magasságban. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te fiad az igazságra tanított bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy 5 nappal később bűneinket önmagára véve meghalt azokért. És köszönjük azt is, Urunk, hogy nem maradt a halálban, mert 3. nap húsvétkor föltámadt. Köszönjük, Urunk, hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet, hogy van újrakezdés veled. Fohászkodunk te hozzád, atyánk, alázattal, hogy küldd el most ezen az istentiszteleten a te szent lelkedet a mi szívünkbe, ígéd által munkálkodj bennünk, Urunk, hogy miközben hallgatjuk a jó hírt, az evangéliumot, aközben hevül a mi szívünk, és mind közelebb és közelebb kerülünk Te hozzád. Kérünk Téged, Atyánk, hogy szent lelked által adj nekünk bűnlátást, szent lelked által adj nekünk vigasztalást, adj nekünk felszabadulást, hadd találjunk boldog békességre Te nálad. Áld meg a mi istentiszteletű együttlétünket, szent lelked és igéd által, Fiad Jézus Krisztus nevében. Ámen. A 239. dicséretünk első verszakával készüljünk az ige hirdetése. A 239. dicséretünk első verszakával, tehát Úr Jézus, hozzád kiáltok, Te tőled kegyelmet várok.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéjét az előbb hallott ige szakasz mellett még Zakariás könyvéből hallgassuk meg. Zakariás könyve 9. fejezetből a 9. és 10. versetből hangzik hozzánk a következőképpen. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Alázatos és szamáron ül, szamácsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Olvasva Virágosának történetét az evangéliumokból, arra a megállapításra juthatunk, hogy Jézus Krisztus azon a napon keveset beszélt tulajdonképpen, de annál feltűnőbbek voltak a cselekedetei, annál beszédesebbek voltak a tettei. Ezeknek a tetteknek jelképes jelentőségük és tartalmuk is van, és mind tulajdonképpen egy-egy felkiáltó jel Jézus korábbi kijelentései mögött. A tettek közül most ezen a mai istentiszteleten hármat emeljünk ki. Az első, amin talán mindjárt megakad az ember szeme, az az, hogy Jézus Krisztus szamárháton vonult be Jeruzsálembe. És ezzel nyilvánvalóan kifejezte messiási igényét, és ugyanakkor elhatárolta magát népének hamis messiás váradalmától. Az, hogy valóban a messiás igénye fejeződik ki ebben a tényben, onnan bizonyos, hogy az ószövetségi profécia is nyilvánvalóan így rajzolta meg az eljövendő szabadító képét, Hallottuk most Zakariás próféta könyvéből, ő is azt írja, hogy Szamárháton érkezik meg. És utána hallottuk azt is, hogy arról is beszél, hogy kiveszi Jeruzsálemből a lovakat, a kézíveket. Vagyis ez a szabadító nem erőszak útján, háborúkkal fog megszabadítani mindenkit, hanem hozza a szabadságot, de erőszak nélkül, és hogy igazi szabadságot hozza. Talán sokan tudjuk azt, hogy Izrael népe azonban virágvasárnapon és abban az időben egészen másforma szabadítót és messiást várt. Ők éppen, hogy harcias, felforgató, erőszakos szabadítót vártak, és azt is tudjuk talán, hogy abban az időben az uralkodók, a hadvezérek a meghódított fővárosokba harci paripán vonultak be. Jézus Krisztus pedig tüntetően Szamárháton érkezik Jeruzsálembe. Valóban szegényként érkezik meg, annyira szegényként, hogy még ezt a szamarat is kölcsön kell kérnie. Az a beszélgetés juthat eszünkbe, ezt a gondolatot folytatva, amely néhány nappal később Jézus és Pilátus között zajlott le, akik a Biblia olvasó kalauz szerint olvassuk naponta Isten igéjét, azok tudjuk, hogy éppen a mai napi ige szakaszunk ez. Amikor Pilátus felteszi a kérdést Jézusnak, hogy király vagy-e hát csak ugyan? És amire Jézus azt mondja, hogy te mondod, hogy király vagyok. Aztán azt is hozzáteszi, csak hogy az én országom nem e világból való. Jézus Krisztus jön, és valóban királyként jön, uralkodóként jön, de olyan döbbenetes az, hogy ott Jeruzsálemben akkor nem igazán voltak olyanok, akik megértették volna azt, hogy itt azonban egy másfajta királyságról van szó, másfajta birodalomról, és egészen másfajta uralkodói módszerekről és eszközökről. Pedig Jézus erről is beszélt az övéinek, nem is egyszer. Többek között egy alkalommal, amikor próbálta összehasonlítani a maga uralkodási módszerét mindenki máséval, akkor ezt mondta, a pogányok fejedelmei és királyai uralkodnak azokon, és hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen ti köztetek. Hanem aki köztetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Amint az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. Ilyen király azonban nem kellett Izraelnek. Vajon mi, akik most halljuk virágvasárnap történetét, halljuk ezt, hogy Jézus Krisztus ilyen királynak jött el. Elfogadjuk-e őt? Így. Elfogadjuk-e őt mindazzal, amit tanított, amire biztatott, amit értünk tett? Elfogadjuk-e őt ilyennek, amilyen? Mert ő nem fog megváltozni. Ő nem lesz más akkor sem, hogyha mi másmilyennek szeretnénk látni. Mert ez a názáreti Jézus, Krisztus, Dávid fia, Izrael szabadítója, a világ megváltója, s olyan király, aki erőszak nélkül uralkodik. Vajon ez a program, az érvényesülésnek ez a módja, az önmegvalósításnak ez a formája, rokon szenvese nekünk. Kérjük ezt mi is Jézustól. és mindezek ismeretében oda szegődünk-e a nyomdokaiba? Készek vagyunk-e igazán a tanítványai lenni? Merjük-e vállalni az erőszak nélkül való életet ebben a világban, amely teli van erőszakkal? Amikor nem csak rengeteg robbanó anyag található a különböző raktárakban, hanem az emberi szívek is tele vannak. Annyira, hogy sokszor csak egy pici szikra is elég ahhoz, hogy már robbanjon, hogy méregbe guruljon, hogy lángra lobbanjon, hogy dühös legyen az ember. Vajon ebben a világban, amikor magunkban is sokszor tapasztaljuk talán ezt, és körülöttünk is tapasztaljuk, merjük-e hinni azt, hogy az igazi győzelem az, amelyiknek az alapja a szeretet? Tudunk-e hinni ebben a győzelemben? Hisszük-e azt, hogy lehetséges az, amiről Jézus Krisztus beszélt, hogy szeressük igazán egymást, még az ellenségeinket is? Hogy imádkozzunk azokért, akik bántanak bennünket, hogy jót tegyünk azokkal, akik nekünk kárt okoznak? Merjük-e mi vállalni ezt az életet? Vagy talán mi is szeretnénk inkább Jézus Krisztust formálni olyanná, ami számunkra is elfogadható. A virágvasárnapi kis csacsi, amin Jézus Jeruzsálembe érkezik, demonstráció. Hitvallás arról, hogy az igazán nagy győzelmek szeretetben fogannak, és erőszak nélkül valósulnak meg. Tulajdonképpen ennek a Jeruzsálemnek és Izraelnek, amelyik harcios és felforgató messiást szeretne, Jézus a teljes lefegyverkezést hirdeti meg ezzel a tettével. És ezért is volt nagyon beszédes ez a cselekedete. De hát ő már előbb is világossá tette azt, hogy az emberek egymás közötti megbékélése azért lehetséges, mert előzőleg Isten megbékélt velünk. Mert Isten nem az ellenségünk többé. Mi sem maradjunk azok. Sem ő vele, sem egymással szemben. Pál apostol olyan szépen fogalmazta ezt meg, amikor azt írta, hogy Jézus Krisztus a keresztjén megölte az ellenségeskedést. Vegyük már észre olyan igazán ezt, mert ő a mi békességünk, írta, aki egyé tette mind a két nemzetséget, gondolt itt zsidókra és pogányokra, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében megölte. És ő megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben, a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És békességet hirdetett nektek, a távolvalóknak és a közelvalóknak egyaránt. Jézus Krisztus tehát mindenekelőtt arról beszél, hogy erőszak nélkül lehet igazán magasra kerülni, elsővé lenni. Azt mondja, hogy aki uralkodni akar, vagy uralkodni kénytelen, az mondjon le az erőszakról. A virágvasárnapnak az első üzenete tehát számunkra most ezen az istentiszteleten az, hogy szálljunk le mi is a lóról. Akár magas, akár alacsony lóról. Szálljunk le arról, és vegyük tudomásul azt, hogy nem feltétlenül kell visszaszólni, nem feltétlenül kell bosszút állni, visszaütni. Hogy azt az öklöt, ami talán már görcsbe merevedik, amivel egy ideig csak tehetetlenül fenyegetőztünk, ezután talán egyszer ütünk is, azt az öklöt ki lehet egyenesíteni. Ki lehet simítani. Imára is kulcsolódhatnak az ökleink. És akkor fogunk igazán nagy eredményeket elérni. És másokra hatással lenni. Békíts ki magaddal, magammal, hiszen te vagy a béke. Legyen ez a mi virágvasárnapi imádságunk. A másik beszédes tette Jézus Krisztusnak a fügefa megátkozása és a templom megtisztítása, mert ez a kettő egybe tartozik. Hallottuk azt, hogy amikor bevonult Jeruzsálembe, akkor bement a templomba is, és nagyon elszomorító látvány tárult a szeme elé. Kénytelen volt látni, hogy az istentisztelet, ami valamikor Izrael népe életének a központja, az erőforrása volt, az most sok minden mással elegyedett, oda nem illő idegen dolgokkal, hogy ott a templomban, amely az imádság háza, ott sok minden más is volt. És különösképpen is elszomorító volt az, amit talált a pogányok udvarán, és amit látnia kellett, hogy az a hely, amely arra szolgált volna, hogy a pogányok is megismerhessék Istent, hogy megismerve őt, megtanuljanak imádkozni hozzá, hogy értsék meg az áldozatok titkát. Az a hely, tehát, ahol ez megtörténhetett volna, az üzletelésnek a helye lett, hiszen ott adtak-vettek. És még akkor is szomorú volt ez, hogyha az áldozatra való állatoknak az adásáról, bevéséről volt szó, meg arról, hogy a templomadót be tudják fizetni, és ezért pénzváltásról. Azt is tudjuk, hogy igen jól jövedelmező üzlet volt ez, és a főpapok ellenőrzése alatt állott. De hát, mi lett abból a helyből, ahol elcsendesedhettek volna a pogányok is, és ahol megismerhették volna az élő Istent? Pedig ebbe a templomba zarándokolt el, emlékeztetünk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, Etiópiából a pénzügyminiszter is, az a bizonyos Szerecsen Komornik a régi fordítás szerint, hogy megismerhesse Istent. És ez a hely, amely erre kellett volna, hogy szolgáljon, átalakult kirakadóvásárrá és bankfiókká. Pedig valamikor Izrael így kapta a küldetését Istentől, kevés az, hogy nékem szolgám légy, sőt a Jákob házának, Izrael maradékainak világosságául rendeltelek, és a népeknek, a pogányoknak is világosságául rendeltelek, hogy üdvöm a föld széléig érjen. Ebben kellett volna fáradoznia Izraelnek. Erre lett volna kiváló alkalom, és alkalmas hely ez a templom, és a pogányok udvara, és ott egészen más történt. Nem csoda, hogy ilyen lelki állapotban képtelen volt Izrael észrevenni, hogy ott jár kell közöttük a Messiás. Nem csoda, hogyha nem tudták meghallani a hangját ilyen hangzavarban, annak a hangját, akiről azt olvashatjuk, hogy nem kiált és nem lármáz, és az utcán nem hallatja szavát. nem csoda, ha nem ismerte meg Izrael az ő meglátogatásának az idejét. Ez a szomorúság van ott Jézus szívében. És aztán olvasunk arról, hogy amikor megy a tanítványaival, és meglátja a fügefát, akkor szeretné az éhségét csillapítani, de nem talál rajta gyümölcsöt, és megátkozza ezt a fügefát. Az evangélista megjegyzi azt, hogy nem volt még ideje a füge érésnek, és talán ezért is válik Jézusnak ez a tette számunkra még érthetetlenebbé, és talán nem tudunk vele mit kezdeni, hogy miért is átkozta meg ezt a fát Jézus. De az, amit az evangélista itt följegyez, hogy nem volt a fügeérésnek ideje, nem mentség a fügefa részére. Mert a fügefáknak két különös tulajdonságuk volt. Az, hogy előbb jelennek meg rajtuk az éretlen pici és zöld gyümölcsök, mint a levelek. És a másik pedig az, hogy egész idényen át folyamatosan terem. Vagyis a legkülönbözőbb érettségi szinten lévő gyümölcsök találhatók egyidejűleg a fán. És szinte elképzelhetetlen volt az, hogy az olyan fügefán, amelyen zöld levelek vannak, valamiféle gyümölcs ne lenne. Ha még zöld is, ha még éretlen is, de valami gyümölcs ne legyen. És ezen a fán nem volt egyetlen egy sem. És ez a fa, amelyen nincs gyümölcs, Jézus számára, amikor megpillantja, szomorú jelképté válik. Dúslombú, gyümölcstelen fa. Ez Izrael képe. Gazdag liturgia ott a templomban, nagy nyüzsgés a templom udvarukon, eleven élénk istentiszteleti élet, folyik az áldozatok bemutatása, füstölögnek az oltárok, és gyümölcs sehol. Egyszerűen nem veszik észre azt a messiást, akit pedig várnak. Nincs hit a szívükben, és nem tudnak táplálékot adni, gyümölcsöt adni azoknak sem, akik pedig ott keresik. Igen, Izrael a gyümölcstelen fügefa. És hogy kapcsolódik össze a két történet? Úgy kapcsolódik össze a két történet, a templom megtisztítása, és ennek a fügefának a megátkozása, hogy tudjuk azt, hogy a templomban, amikor tapasztalta Jézus, hogy mit tettek az Isten házából, az imádság házából, akkor kiűzte onnan a kereskedőket, a pénzváltókat. Mert Jézus, noha a békesség királya, de azt nem engedi meg, hogy a bűn elburjánozzék az Isten házában. Ő azt nem tűri, nem hagyja szó nélkül, hogy Isten nevében istentelen dolgokat cselekedjenek, hogy összekeverjenek össze nem tartozó dolgokat, hogy kegyes szólamok ismételgetése közben folytassák istentelen dolgaikat, cselekedeteiket. Akik pedig elvetették Jézust emiatt, mert ilyenekről is olvasunk az evangéliumokból. Azok maguk mondták ki önmaguk felett az ítéletet. Az az elszáradt fügefa ott, a Betániai úton, az az Izrael, amelyet elvetett az Isten, de azért, mivel Izrael elvetette Jézust, a Krisztust. Ezért sért Jézus Jeruzsálem felett, Mert erről is olvashatunk, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a kotlós egybegyűjti az ő kis csibéit, de te nem akartad. Vajon akarjuk-e mi azt a jót, amit Jézus akar velünk és bennünk? És végül van itt még egy cselekedete Jézus Krisztusnak, amely olyan beszédes. Arról olvastunk, hogy mentek oda hozzá főpapok és írástudók, akik látván a csodákat, és hallva a gyerekeket, akik ott a templomban kiáltották, hogy Hozsánna Dávid fiának, haragra gerjedtek, és azt mondták Jézusnak, hallod, mit mondanak ezek? És Jézus pedig azt mondta, hallom, de sohasem olvastátok, hogy gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. És aztán arról is olvastunk, hogy ezek a csodák, amelyeket láttak a főpapok és az írástudók, azok vakok és sántáknak, bénáknak a meggyógyítása volt. Gondoljunk csak bele, hogy ott van Jézus Krisztus, aki tudja azt, hogy néhány nap múlva az életét kell adnia ott a kereszten, hogy el kell szenvednie rengeteg gyötrelmet. És aki ezen a napon is, virágvasárnapon is igazán tele volt gonddal és fájdalommal, és mégis észreveszi a nyomorúságban lévőket, mégis észreveszi a kicsinyeket. Micsoda figyelmesség ez! A szeretetnek milyen csodálatos, gyengét törődése, és milyen ereje, hatalmas ereje ez Jézusnak. Meglátja azokat a vakokat, akik őt nem láthatták meg. És oda megy azokhoz a sántákhoz, akik talán nem is nagyon tudtak oda menni, vagy csak oda bicegve tudtak volna vajon. És van szava azokhoz a gyermekekhez, akikbe a templomőrök éppen bele akarták folytani a szót. Jeruzsálem nem vette észre a messiást, de Jézus Krisztus, a messiás, észrevette Jeruzsálem legkisebbjeit is. Jézus magatartását nem azt szabta meg, hogy hogyan viszonyultak hozzá, hogy hogyan viselkedtek azon a napon, hogy bele mit tettek. Ő nem általánosított szomorú tapasztalatokból, nem attól tette függővé a maga viselkedését, amit látott, hanem ahol jó szóra vagy segítségre volt szükség, ott megállt. Most is, mint ahogy láthattuk ezt korábban is, amikor az emberek között járkált, hogy mindig volt ideje és ereje segíteni. Mennyire hiányzik a mostani világunkban ez a figyelmesség. Egyáltalán az, hogy észrevegyük mindazokat, akiknek szüksége van vigaszra, jó szóra, segítségre. A virágvasárnapi királytól egyebek között ezt is megtanulhatnánk. Neki volt erre ereje és ideje, és ezek is beleillettek az ő programjába, hiszen jellegzetesen messiási tettek voltak ezek is, a vakok meggyógyítása és a sánták meggyógyítása is. Virág vasárnap idején Jézus Krisztus arra is felszólít bennünket, és biztat, hogy vegyük jobban észre egymást, nézzünk körül. Amikor tele vagyunk talán a saját gondjainkkal, fájdalmainkkal, akkor leginkább, a legtudatosabban és a legnagyobb szeretettel. Vegyük észre a másikat, de jó lenne megtanulni ezt tőle. Végül Márk evangélista azt is följegyzi, hogy az írástudók és a főpapok mindezt látva elkezdtek tanakodni azon, hogy hogyan lehetne őt elveszíteni. Ez hát a virágvasárnapi helyzet. Mondhatnám azt is körkép. Álmélkodó sokasság, és ezek az emberek, az ellenségei, akik arról beszélnek, hogyan lehetne őt eltenni láb alól. De hol vannak olyan azok, akik megértették, hogy miért jött ő, akik hittek benne, akik követték, akik kiálltak mellette, akik hálásak voltak neki. Nem tudunk róluk. És Jézus mégis tovább ment, és végigment azon az úton, amelyen érettünk indult el, egészen a keresztfáig, és az életét adta ott értünk. Azért, hogy megtanuljunk mi is így végigmenni az úton, akkor is, hogyha mást várnak tőlünk, hogyha mást szeretnének, mint amit nekünk adnunk kell, mint amire valóban szükség van, akkor is, hogyha nem vesznek észre bennünket, ha nem igénylik azt, amit hoztunk, de ha az a valami hitelesen Jézusi, akkor hozzuk és adjuk. Mert a mi küldetésünké ezt tette Jézus Krisztus, hogy őt képviseljük ezen a világon. Őt, az álmélkodó sokaság és a fenekedő ellenség körében. Őt, aki erőszak nélkül uralkodott. Őt, aki nem engedte beszennyezni azt, ami szent. Őt, aki mindig észrevette azokat, akiknek rá volt szükségük. Amen. Négyszázhatvannegyedik dicséretünket keressük meg, imádságos szívvel énekeljük az első, második és negyedik verszakait. Tehát 464. dicséretünk első, második és negyedik verszakait énekeljük. Jöjj Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Urunk, hadd valljuk meg neked azt, hogy bizony nem mindig tudjuk mi igazán elfogadni azt, amire te tanítani szeretnél bennünket. Hogy van, amikor veled is vitatkozni szeretnénk. Kérdések fogalmazódnak meg bennünk, amelyekre nem igazán találjuk a választ. Nem nagyon tudjuk elképzelni olykor, hogyha valóban úgy cselekednénk, ahogyan te azt szeretnéd, akkor mi is történne, és hogyan is lehetne egyáltalán életben maradni ebben a világban. De köszönjük neked, Urunk, hogy te olyan Úr vagy, akinek szabad a kérdéseinket is feltenni. Akinek elmondhatjuk azt is, hogyha nem tudunk még mindenben igazat adni neked, hogyha nem tudunk mindennel azonosulni, amit te a beszédedben elénk adtál. Köszönjük, hogy te pontosan arra buzdítasz bennünket, hogy öntsük ki a szívünket előtted, amiben az is benne van, hogy azt mondjuk, ami bennünk van. Ne akarjunk mi szebbnek mutatkozni, jobbnak, másnak, mint amilyenek valójában vagyunk, hiszen úgyis hiába való ez a fáradozásunk előtted. Te jobban ismersz bennünket, mint mi saját magunkat. Segíts hát, hogy merjük valóban odatárni mindazt eléd, ami van a szívünkben. Merjük imádságban a gondolatainkat megfogalmazni. Elmondani azt is, hogyha talán azt, amire most tanítottál bennünket a virágvasárnapi cselekedeteid által, sem tudjuk igazán elfogadni még. De hogyha neked mondjuk el, akkor ezzel egyúttal tudjuk, Urunk, és köszönjük, hogy már ezt is megérthettük. Lehetőséget adunk neked arra, hogy formálhass bennünket, hogy szent lelked által munkálkodhass bennünk, hogy alkalmassá, készé tegyél bennünket erre. És köszönjük, hogy nem is magunkban kell erőlködnünk, és nem a mi erőnkből kell mindezt megvalósítanunk, hanem mondhatjuk azt, amit most az énekben meg is fogalmaztunk, hogy te légy valóban a királyunk, hogy költözz a szívünkbe, és akkor már te leszel az, aki szent lelked által mindezt végzett bennünk. Urunk, segíts ebben nekünk! Így kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy betölthessük küldetésünket, hogy tényleg rád mutathassunk. Otthon a családban is, a munkahelyünkön is, mindenhol. Téged képviselhessünk, Urunk, valóban. Téged, aki erőszak nélkül uralkodsz. Téged, aki nem engeded beszennyezni azt, ami szent, és aki mindig észreveszed azokat, akiknek szüksége van rád. Segíts nekünk, hogy mi is így tudjunk ott lenni a helyünkön, ahova te szeretnél állítani bennünket, és így tudjunk igazán sóvá és világossággá válni, mint ahogyan azt te más alkalommal elmondtad. És köszönjük ezt a küldetést, ezt a méltóságot, hogy szabad nekünk így itt lenni a világban. Könyörgünk hát, légy velünk, hogy tudjunk világítani, hogy a te fényedet, világosságodat tovább tudjuk engedni, magunkba beszívva, hadd áradhasson azt tovább, hadd sugározhassuk azt. Kérünk téged, hogy áld meg így a virágvasárnapunkat és az ünnepre való készülődésünket. és imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért, a testi-lelki gondokkal küszködőkért. Imádkozunk azért, hogy ők is hadd tudjanak rád tekinteni, téged tudjanak segítségül hívni nyomorúságuk idején. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, népünkért. Könyörülj meg rajtunk, hogy minél több térd meghajolhasson előtted, aki a királyok királya vagy. És minél többen ismerhessék föl, és érthessék meg, hogy a te királyságod és uralmad az, amelyben mi valóban felszabadultan élhetünk, és tartalmas lehet, gazdag lehet az életünk. Kérünk téged, maradj velünk így a te áldásoddal. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hogy hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig úgy is készülünk az ünnepre, közelgő húsvétra, hogy egy szép húsvéti éneket megtanulunk. Gyülekezetünk fiataljainak a segítségével és vezetésével.
Keressük meg a 185-ös számú éneket. Krisztus feltámadott, ki halál elvegyett. Örvendezünk, vigasztalunk, Krisztus lett a vigasztalunk. Tehát 185-ös számú éneket. Ki ismeri? Bátran, lássuk. Nagyon jó. Akkor először csak feléje énekeljük, és akkor utána soronként is énekeljük.
Krisztus feltámadott, itt halál elragadott, őben betűnt mi vagyunk, Krisztus lett a vigaszunk. Alleluja!
Készülhetünk húsvét ünnepére itt együtt is még, a bűnbánati Isten tiszteleteinken, amelyeket hétfőtől péntekig, minden este 6 órától tartunk, tehát hétfőtől péntekig, péntek este is még, 6 órától bűnbánati Isten tiszteletek lesznek itt a templomunkban. Nagy pénteken természetesen délelőtt is tartunk istentiszteletet, nem csak este, tehát délelőtt 10 órától is találkozhatunk itt az Isten házában. Húsvét első és második napján 10 órától lesznek az ünnepi istentiszteletek, mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Készüljünk így otthon is, imádságainkban is. Hirdetem már most azt, hogy szívesen elvisszük házhoz is az úrvacsorát, tehát tessenek egy kicsit így is végig gondolni, hogy nincsenek a környezetünkben olyanok, idősek vagy betegek, akik nem fognak tudni eljönni az ünnepi istentiszteletekre, de szeretnének úrvacsorázni, és kérjük szépen, hogy tessenek jelezni ezt nekünk. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy kedden este az istentisztelet után, tehát 7 órától gyűlést tartunk, melyre szeretettel várjuk őket. Hirdetem azt is, hogy április 14-én este 6 órától itt a templomunkban Ária est lesz. Ezen a koncerten közreműködnek Belényi Zsuzsa, Berényi Eszter, Pintér Dömötör, Galovics Réka, Péterfi Piroska, az Illatos kórus és gyülekezetünk kórusa is. Várjuk tehát a testvéreket, és hívogassunk másokat is erre az alkalomra, tehát április 14-én este 6 órára. Hirdetem azt is, hogy a gyermekeink konfirmációi vizsgájára e hónap végén kerül sor, tehát az utolsó hétvégén, 28-án és 29-én. 28-án szombat délután lesz 4 órától a vizsga, és másnap délelőtt 10 órától pedig az ünnepi istentisztelet. Hordozzuk őket is imádságainkban. Elkészültek a húsvéti hírlevelek is, melyeket megtalálhatunk hátul a kijáratnál. Egy kicsit változott a korábbi megszokott rendhez képest, hiszen akkor az utcanevek szerint voltak sorba rakva, most viszont a vezetéknevek szerint. Elnézést kérünk, de most ennek technikai okai vannak, hogy így tudtuk csak elkészíteni, de azért reméljük, hogy mindenki megtalálja a sajátját, illetve azokét, akikét még el tudja vinni, és nagyon szépen kérjük ehhez is a testvérek segítségét, hogy a környékünkön, utcánkban lakókhoz eljuthassanak a levelek. Köszönjük szépen azok közreműködését, akik akár hírlevélbe cikk, illetve írás közreműködésében segítettek, illetve létrehozatalában segítettek, tördelésben, nyomdába elvitték, tehát köszönjük szépen a közreműködőknek a segítségét. Most pedig a gyülekezetünket támogató alapítvány, a Proeklésia Alapítvány beszámolóját hallgathatjuk meg. Tóth György testvérünk mondja el nekünk.
Kedves testvérek, nem először állok itt az alapítvány képviseletében, és szeretnék a tavalyi évről beszámolni, de előtte azt mondanám el, hogy hallgattam a prédikációt, hogy a világ vasárnap Jézus Krisztus a Jeruzsálemi templom előtt fölborogatta a ténzátok állományait és kérdéseit, és nagyon kellemetlenül éreztem magam, hogy pont ma mai napon kell pénzről beszélni, és a lelkemben ezt a gondot azzal adottam fel, hogy a mi alapítványunknál a pénz az csupán csak eszköz és semmiképpen sem cél, úgyhogy kérem szépen a következő néhány számot tartalmazó beszámolót így fogadják. Aki még nem hallott volna az alapítványunkról, néhány szót mondanék róla. 1992-ben jött létre az alapítvány, és 97 óta közhasznúságú címet nyert, aminek az adományoknál van lényeges szerepe, de ezt már kicsit később mondom el. Még azt emelném ki, hogy ez az egyetlen olyan bíróságon bejegyzett létező, jogilag is létező szervezet, amelyik a budaörsi református egyházközséget támogatja. Hogy mi módon támogatja, ez derül ki a beszámolóból. Az, hogy milyen támogatási formák létezhetnek, és mit végezhet az alapítvány, ezt az alapítóokirat tartalmazza. Az alapítóokirat a következő három fő célt határozta meg, hogy engedi meg. Az első, budaörsi református hitére támogatása, család segítése és időskorról gondozása. Következő a hitélet gyakorlásához szükséges helyiségek biztosítása és fenntartása. A következő pont, ami most nagyon aktuális, a budaörsi református imaház szükségleteknek megfelelő átalakítása. Szeretném azt még kiemelni, hogy az alapítvány mindegyik munkatársa, aki dolgozik, az természetesen szívítésmentesen és ingyen végzi ezt a szolgálatot. És akkor most jönnek ezek a bizonyos számok. Az alapítvány bevételeinek egyik forrása a személyi jövedelemadónak a felajánlható 1%-os összege. Ez a tavalyi évben 177 forint volt, és a 2004-ről áthúzódó összeget is a tavalyi évben kaptuk meg, az 259 forint volt. Kaptunk adományt is, ez 41,5 forint volt egyik évben. A forrásainkat tavaly kiegészítette még az önkormányzattól pályázati úton nyert pénz, tehát körülbelül 440 ezer forint volt. Nem mondok pontos számokat, mert nincs értelme, hat jegyű számokat is mondani, összegyű számokat. Ezt támogatást a pályázatnak megfelelően tiltottan kapjuk a következő célokra: a csendes hét támogatására, orvonakoncertek rendezésére és az iskolai hitoktatás dologi költségeinek fedezésére. Ebben az évben is benyújtottunk pályázatot. A most elmúló hét csütörtökén azt a polgármester hivatalban befogadták ezt a pályázatot. Idén 890 ezer forint összeget kértünk ugyanezekre a célokra, amit a most említettem a tavalyi évvel kapcsolatban. Természetesen nem jelenti azt, hogy ekkor összeget fogunk kapni. Tavaly is csökkentették nyilván a rendelkezésnál a keretnek megfelelőképpen a pályázati összegünket. A 2006-os évet kb. 1.300.000 forintos forrással kezdtünk az alapítványt, és év végéig összesen 45 forinttal csökkent, de azt jelenti, hogy jól sátáltottunk, jól adnáltottunk a reálmegított összeggel, tehát stabil az alapítványunknak a pénzügyi helyzete. Tavalyi évben a következő tevékenységeket támogattuk. Már említettem a csendesetet, miután el is eljártunk, tehát a csendesetet magát, és a csendesetet hajó kimegulást, ahol 10 felnőtt és 6 gyermek kérdésmentesen vehetett részt. Két orgona hangversenyt rendeztünk, talán emlékezetes, hogy az orgona két orgona sír karácsonyi ajándéka volt a részünkre. Ennek örömére ezt a két tulajdonképpen mondhatnánk akár úgy is, hogy hálaadó orgona koncertet. Itt fellépő művészeknek az úti költségtérítését virágív vásároltunk, és utána szeretett rendőrség volt, meg legalábbis egy részét az alapítvány fedezte, tudott elfogyasztott ételeknek, italoknak. A hitoktatás támogatása és az önkormányzat felében nyújtott áldozat céljai közt szerepelt. Itt a versmondó verseny jutalmai és egy szentendrei kirándulás költségeit fedeztük. Volt tavalyi és soráni konfirmandus találkozónk, az itt kis ételre italáját járultunk hozzá a találkozóhoz. Látható, hogy a kis kézzelfogó eredmény valamát, hogy a harcolatterző bizottság működik a gyülekezeten belül, akiket szintén támogatunk, hogy ők papírt használnak fel, egy vágógépet, papírt, festéket vásároltunk a részükre. Most nincs jelen Molnár Sándor, a lelkét tudom. Bocsánat, elnézést kívánok. Bocsánat, akiknek a tanulmányait segítettük, támogattuk a tandíj befizetésében, és egy részének a befizetésében. A rászoruló testvérek egy némelyének tűzifánk és szemet vásároltunk, és 20 család kapott karácsonyi szeretett csomagot az egyházközségtől, amelynek a házteiben legalábbis tűző értelemben szintén az alapítványunk áll. A tavalyi év során az építkezés a technikai lebonyolítása és a pénzügyi források közt némi aszinkronizás volt kimutatható, így az alapítvány az egyházközség évére átidaló kölcsönt nyújtott. Ez lehet, hogy az idén is meg fog történni. Most érnék arra vissza, hogy miért fontos az, hogy az alapítványunk közhasznú alapítvány, tehát ezt a címet nyertek. Ez főképp azokat az esélyeket érinti, és azoknak lényeges információt, akik aktív dolgozók, tehát nem nyugdíjasok, és a személyi jövedelem adó bevallásokat még netán készítették el, mert május 20-a a határideje. Őket szeretnénk kérni, hogy az 1%, tehát ha nem lenne közhasznú az alapítványunk, akkor nem lehetne felajánlani az 1%-os összeget. Ez az egyik előnye az ennek a közhasznúságnak. A másik az pedig az, hogy ha valaki adományt ad ezt közhasznú tervezetnek, az adományra szánt összegnek bizonyos részét, most nem tudom pontosan tervezni megmondani, de ezt a személyi jövedelem adójából leírhatja, tehát egy része visszatérő őnek, tehát elég gazdaságos mondja ezt a támogatásnak. Szeretném kérni és bíztatni a testvéreket, hogy tegyék ezt meg. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Feltúti Józsefné Kovács Máriától búcsúztunk, aki 1917. június 6-án Kolozsvárot született, és ez esztendő március 19-én Pécelen hunyt el. A mi Urunktól kívánunk erőt, békességet és vigaszt a gyászoló család tagjainak. Most pedig a 398. dicséretünket keressük meg. 398. énekünket énekeljük. Végig mind az 5 verszakával, az 5-et majd fennállva. Úgy lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Úgy lesz a messze tengerik, hol a hold nem fogy, s nem telik.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rátok orcáját az Úr, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzátok, és adjon néktek békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Mm-hmm.